A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 236. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 236. dicséretünknek mind a 7 versét énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják. Isten ígére figyeljünk, és azt hallgassuk, ahogy megvan írva számunkra a Lukács evangéliumának a 12. részében. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mára előírt ige szakaszban, de annak csak az egyik részét olvasom, az 54. verstől az 56. versig. Tehát a Lukács evangéliumának a 12. részéből az 54., 55. és 56. verseket. Azután így szólt a sokassághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ma is Te előtted keressük a helyünket. Azért jöttünk, mert megtapasztaltuk, és sok minden, amely körülvesz minket, események, gondolatok, szívet és lelket gyötrő vagy felüdítő érzések, mind azt mondják, hogy nálad nélkül nincs az, amire igazán szükségünk van. Vannak próbálkozások, vannak lehetőségek, vannak döntéshelyzetek, vannak betegségek és vannak gyógyulások, de mind csak akkor kap értelmet, hogyha odaállunk vele Te eléd. Szeretnénk látni, hogy ezek is jelek. Olyan jelek, amelyeket azért adsz, hogy eligazíts minket. Hogy valamit megértsünk a Te akaratodból. Hogy valamit úgy tudjunk eléd tenni, hogyha néha az homályban is marad, bízni tudjunk Te benned, hogy tudjuk, hogy Te tudod, mit akarsz. Köszönjük, hogy így állhatunk meg ezen a mai napon is itt a Te színed előtt. Köszönjük azt, hogy a külső körülmények is mind arra adnak okot, hogy dicsérjünk Téged, hogy világosság ragyog be bennünket, és szeretnénk, hogyha ez nem csak egy külső tényező lenne, hanem a lelkünk is tudna ebben megfürödni. Így keressük a Te ígédnek a világosságát, útmutatását ma is, így kérjük, hogy a sebeket Te gyógyítsd rajtunk, Te erősítsd meg azokat a célokat és elhatározásokat, amelyeket veled együtt hoztunk, hadd tudjuk így megfutni a pályánkat és megküzdeni a harcainkat. Ehhez kérjük ma is a Te szent lelkednek az erejét, útmutatását, légy itt közöttünk, áld meg számunkra ezt az alkalmat, hogy aztán gyümölcsöt teremjen az életünkben. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk így együtt a 152-es számú dicséretünkkel. 152-es dicséretünknek ezt az egyetlen versét énekeljük. Közben mondom, hogy elől vannak helyek, hogyha kell, még székeket is ki tudunk készíteni. Nyugodtan az ének alatt előre lehet jönni. A 152-es dicséretünket énekeljük tehát. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Igénket ebből a rövid szakaszból olvasom újra a Lukács evangéliumának a 12. részéből, egyetlen versből, az 56. versből. Képmutatók, a föld és az ég jeleit felismeritek. E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunk nagyobb egységeket határoz meg az igeolvasásban. Ez mára is így történik, erre a vasárnapra is így lett megjelölve. Mégis úgy érzem, hogy ez a három vers valahol külön egységet képez, azzal a címmel, hogy az idők jelei. Örök témája nem csak a hívő embernek, hanem minden embernek, hogy vajon az életnek milyen olyan felismerhető jelei vannak, amelyek eligazítanak bennünket, amelyeknek a mentén lehet tájékozódni. Nyilván tudjuk, hogy vannak itt az életünkben olyan összefüggések, amelyekre érdemes odafigyelni. Tudjuk, hogy ha egy-egy vonallal meghúzzuk és összekötjük azokat a pontokat, amelyeket bejárt az életünk, akkor az kiad valamiféle irányt. Ez az irány ez lehet, hogy éppen felfele mutat, lehet, hogy éppen lefele mutat, és az is lehet, hogy visszanézve az életünket, nagyon hullámzó ez a teljesítmény. Így is szoktuk mondani, hogy néha úgy fenn vagyunk, néha meg úgy nagyon lenn. Vajon az Isten hogy látja, és hogy láttatja velünk ezeket a külső eseményeket, és vajon milyen olyan belső bizonyosságokat ad, ahol ezeknek valami útmutató jele is lesz az életünkben. Azt hiszem, hogy akik a Bibliát forgatták, ismerik, és történeteket tudnak felidézni belőle, azok látják azt, hogy az embernek erre mindig szüksége volt, az Istennel való kapcsolatában is. Amikor egy-egy ember elhivatott, és ott állt az Isten szín előtt az Istennek egyszerűen csupán az üzenetével, akkor mindig felbukkant benne a gondolat, hogy jó, de hát ezt jó lenne, ha az Isten úgy nyomatékosítaná a számomra, hogy megértsem, hogy ezt tényleg jól értem, tényleg jól gondolom. Kellettek ilyen jelek Mózesnek. Kellett látni az élő, égő csipkebokrot. Kellettek azok a jelek, amelyek egyáltalán nem voltak jók, vagy nem voltak kellemesek, amelyek a csapásokban mutatkoztak meg. De kellett a jel, hogy Isten tűzben vagy felhőoszlopban vezeti a népét. Kellett a bíráknak a jel, hogy Isten kiválasztotta őket. Sőt, volt olyan, aki vette a bátorságot, és újból odaállt az Isten elé, és azt mondta neki, hogy adj nekem jelt, hogy tudjam, hogy mit kell tennem. És így érkezünk meg az új szövetségi időkhöz is, és Jézushoz is többször lépnek ezzel a kéréssel, hogy adj nekünk jelet. Jézus kétféle jelet lát, és ezt a kettőt határozottan megkülönböztet. Az egyik arról szól, hogy segíts nekem, hogy tudjam, hova kell tovább lépnem, és ezt a jelet Jézus szívesen adta. A másik jel pedig arról szólt, hogy bizonyítsd be azt, hogy te szeretsz engem, bizonyítsd be azt, hogy te ki vagy. Ezeket a jeleket meg Jézus mindig elutasította. A mai igénket maga Jézus mondja, és hát nem túl kedves a megszólítás, amikor azt mondja, hogy képmutatók, mert bizony van az emberben nagyon sok képmutatás. Önmagunknak a leplezése van ebben. Jézus mégis ezt egy kicsit most feszeget, és azt mondja, hogy ismeritek a jeleket, látjátok a jeleket. Akartok-e belőle olvasni? Akarjátok-e értelmezni? Vagy direkt és szándékosan félreértelmezzük ezeket, direkt meghamisítjuk, és ebből iszonyatosan nagy nyomorúságokat és fájdalmakat okozunk önmagunknak és másoknak. Minden jel szinte, ami körülvesz bennünket. A másik arcán lévő mosoly az jel. A másik homlokán megjelenő ránc az jel. A félelem, amely bennem él, az valaminek a jele. A mozdulat, amit teszek, az valamit elárul rólam. A csók, amelyet adok a másiknak, az jel. És mindent fel lehetne ide sorolni, amit tudatosan vagy tudat alatt használunk az életünkben. De ezek a jelek nagyon összekeveredtek. Már Jézus is mond ilyen nagyon-nagyon mély mondatokat. Például Júdásnak, csókkal árulod el az ember fiát. Miért csókolsz meg engem, ha nem szeretsz? Miért használod ennek a jelét? Vagy ha ott van az arcunkon a jel, a mosolyról, az nem arról szól, hogy én örömmel és boldogan fogadok valamit? Miért másítod meg? Ha nem ezt érzed, miért ezt mutatod? Vajon a ránc az nem azt jelenti, hogy valami tényleg elmúlik? Lehet, hogy ezt fel lehet varni, lehet, hogy ezt el lehet simítani, el lehet takarni valamivel, de azért mégiscsak jel valamiről, nem? Hogy itt valami elmúlik. Na most, hogyha ezekbe a jelekbe úgy avatkozunk bele, hogy nem azt akarjuk megérteni belőlük, amit Isten elénk hoz, akkor összekavarodik az egész életünk. Akkor nem tudom, hogy hol állok, akkor nem tudom, hogy hogyan állok a másik emberrel, akkor nem tudom, hogy ki vagyok, és nem tudom azt sem, hogy mi az én teendőm. Jézus azt kérdezi, hogy képmutató emberek, nem akarjátok felismerni a mai napnak a jelét? Mit kíván tőlem az Isten? Minek akar látni engem? Mit akar rám bízni? Nem érdekel ennyire? Vagy pedig az ember veszi a bátorságot, és igen nagy bátorság kell ahhoz, hogy elkezdje a saját jeleit értelmezni. Ez nem egy ilyen egyetemes jelértelmezés, ahol egy jelrendszert lehetne felállítani. Hányszor pont ezt várjuk az Istentől, hogy ő is mindig ilyen konkrét legyen. Mondja meg, hogy mi történik. Nem, az Isten szeretne elgondolkoztatni bennünket. És szeretné, hogyha úgy látnánk az életünk eseményeit, ahogy ő azt láttatni szeretné velünk. Három rövid gondolatot hoztam az alapigénk kapcsán. Az első az az, hogy nincsenek váratlan dolgok. Mindig erre szoktunk hivatkozni, amikor valamire nem készültem fel, hogy ez váratlanul ért engem. Jézus azt mondja, hogy mindig vannak megelőző jelek. Ha látod azt, hogy nyugatról jön a felhő, akkor tudhatod azt, hogy eső lesz. Ha látod azt, hogy déli szél támad, akkor tudod jól, hogy meleg idő lesz, és megjön a szárazság. Ugye tudod értelmezni az égnek a jeleit? Hát akkor miért mondod az életedben, hogy valami olyan váratlanul jött? Megvannak a jelei. Ezt egyébként tudjuk a fizikai létünkből is, hogy ott a betegségnek is vannak jelei. Persze, hogy visszafele mindig könnyebb értelmezni ezeket, és azt mondani, hogy igen, ott már valami nem volt a helyén. Ott már éreztem, hogy gyengülök. Ott már valamit éreztem magamban, hogy ez nem így kéne működjön. De ilyenkor mit csinál az ember? Nem foglalkozom vele. Nem akarok foglalkozni, nem akarok tudomást venni róla. De ugyanígy megnézhetjük az életünknek a más vetületeit is. Egy kapcsolatot. Tudom, hogy túl sokat hallgatunk egymás mellett. Hogy nincs miről beszélni. Ez nem jel. Tudom, hogy valamit nem így kéne éreznem, és mégis én így érzem. Tudom, hogy van bennem valamiféle békétlenség. Valami mozgat bennem az Isten, de én erről nem akarok tudomást venni. De amikor aztán baj van, akkor ez olyan váratlan. És tényleg annyira letaglóz bennünket. Amikor kapunk egy hírt másik emberről, amikor saját magamon veszek észre valamit, de már úgy, hogy ez nem tünetileg van csupán jelen, hanem egyszerűen megrázza az egész életemet. Jézus azt kérdezi, hogy miért nem készülünk arra, amire lehet készülni? Amit az Isten jelekkel megelőz. Vannak jelei annak, hogy merre lépjek. És vannak jelei annak, hogy merre nem lenne szabad mennem. Talán ezeket felismerve oly sok kudarcot elkerülhetne az ember. Lassíts! Néha akkor, amikor az Isten jelzést ad. Talán az elmúlt héten is mondták többen a saját fülem hallatára, hogy az Isten azt akarta, hogy én ott megálljak. Befektetett a kórházba, oda ráncolt egy ágyhoz, kivett mindent a kezemből, és azt mondta, hogy na most állj meg, és gondold végig. És kellettek, úgy látszik, ezek az időszakok, és ezt most nem én mondom, hanem az mondta, aki átélte, kellett ahhoz, hogy én észbe kapjak, és azt mondjam, hogy de hát át kéne gondolni bizonyos dolgokat. Hogyha közlekedünk, és ki van téve egy tábla, ami figyelmeztet arra, hogy mi vár ránk, akkor néha legyintünk, és azt mondjuk, hogy hát megoldom én ezt másként is. Pedig nem lehet megoldani. Azért vannak ott, hogy azok felhívják a figyelmünket. És amikor látjuk a saját életünket, és benne ezeket a bizonyos, most még így mondom, hogy nem stimmel dolgokat, valami picit hibázik, akkor azok lehetnének jelek, méghozzá olyan jelek, amelyről utána, és ez lesz a második gondolata az igének, Jézus azt mondja, hogy és úgy lesz, hogy utána jön egy bekövetkező állapot. Látod a felhőt feljönni, és jön az eső. Jön a déli szél, és tudhatod, hogy lesz szárazság. Számíthatsz vele. Elkönyvelhető, hogy ennek mi a következménye. Mi az emberi reakció erre? Ez bárkivel megtörténhet, csak velem nem. Mindenhez így állunk hozzá. az ő életébe előfordulhat, mert ő el tud bukni, mert ő gyengébben áll hozzá, mert lehet, hogy neki gyengébb még a hite is talán, de én nem. És amikor az ember benne van, váratlanul van benne, akkor igaz lesz az isteni szó. Vigyázz, jeleket küldtem, és annak ott lesz a következménye. Úgy lesz. Jézus kétszer is kimondja itt, és úgy lesz. Ez nem azért van, mert Isten könyörtelen. Nem azért van, mert az Isten csak azért is megmutatja, hogy hogy belebuktam a dolgokba. Hanem ez egyszerűen a következmények kimondása. Éppen tegnap mondta valaki, hogy Jeremiás próféta könyvét nagyon rossz olvasni. Főleg olyan lelkülettel, ahol az ember állandó kapaszkodókat keres, és meg akarja erősíteni magát valami vigasztaló üzenettel, de hogy az Isten engem nem hagy el. Hát Jeremiásnak éppen az volt a nagy keserű szívfájdalma, hogy rossz látni azt, hogy hova mennek életek, vagy hova megyünk. Így mondom, együtt. Mert néha összekapcsolódnak ám ezek a szálak. Nehogy azt gondolja valaki, hogy csak a saját életét tudja önmagának elrontani. Elrontja vele az egész családjának az életét. Nem csak úgy vannak a dolgok, hogy a következményeket egy személyben én fogom hordozni, hanem mások is fogják hordozni. Az ő keserűsége az volt, hogy én látom, hogy lesz. Látom ezt az irányt. Úgy, ahogy az elején mondtam, hogyha összekötöm az életemnek a jeleit, akkor az csak megmutatja egy nyíllal, hogy én most merre haladok. És ennek a nyílnak egyszer csak valahol vége van. Az egyik legismertebb és talán legfélelmetesebb történet, pedig mi nagyon szépen szeretnénk értelmezni, az a tékozló fiúnak a példázata. Már az elején látszik, hogy mi a vége, ugye? Mi, akik olvastuk, már egyből tudjuk az elején, hogyha valaki azt mondja az atyai házból, hogy ez nekem unalmas, és én innen ki arra akarok lépni, és meg akarom próbálni, hogy ki vagyok én, és mi vagyok én, már ott az elején tudjuk, hogy ebből baj lesz. És mégis az ember vállalja ezt az utat. Vállalja benne az összes kockázatot. Mert mindig azt hiszi az ember, hogy de ez velem nem történhet. Én majd jobban csinálom, én majd ügyesebb leszek. A tékozó fiú példázatának azért szerencsére van egy nagy fordulópontja. Amikor az ember megérkezik oda a lejtő aljára, akkor ott van egy gondolat, ami őt várja. És ez a gondolat, ez nem a sajátja. Ezt az Isten illeszti fel az emberben, és mondja azt, hogy hát nekem itt van a helyem. Vagy pedig van egy másik hely, ahonnan én lehet, hogy elszakadtam, eljöttem, de én kívánkozom most már oda. Tudom, hogy az a hely az, ahol minden úgy van jól, ahogy azt nekem az Isten kitalálta. És nekem oda muszáj visszajutnom. Nagyon nehéz ott ezt a váltást az embernek megtennie, és elindulni visszafelé. De mégis nagyon erősen szükséges. Beszéltünk tehát arról, hogy először az ember nem veszi észre, hogy vannak megelőző jelek. Aztán beszéltünk arról is, hogy a bekövetkező állapot az elkönyvelhető, mert az események hozzák magukkal a következményeket. De Jézus utána teszi fel a nagy kérdést, a mostani időt vajon felismeritek? Miről szól ez a mai nap? Miért van ma? És ez nem csak arról szól, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt a tanítványoktól megkérdezte, vagy azoktól, akik őt hallgatták, hogy tudjátok, hogy minek van most az ideje? Persze, hogy mi tudjuk 2000 évvel később, hogy annak volt itt az ideje, hogy felismerjék Jézusban azt, hogy az Isten milyen közel jött hozzájuk. De hát ugyanez a kérdés pont ma is. Mert az a ma, az máig tart, a ma élő emberig. Amikor az a kérdés, hogy felismered azt az időt, ami neked most még lehetőség, ami neked most még ajándék az Istentől. Van erre egy nagyon szép szavunk, ez a kegyelmi idő. Amikor az Isten engedi, hogy változtassak, amikor az Isten enged láttatni jeleket, amikor az Isten még engedi azt, hogy azt mondjam valamire, hogy ezt nem, de azt igen. Az egyik ige magyarázatnál olvastam egy példát, és úgy megfogott engem, hogy ez a pillanat mennyire fontos az életünkben. Azt írta a szerző, hogy ez olyan, mint amikor a légtornászok tornásznak. És az egyik lendül, és a másik ugrani készül. Egyetlen egy olyan nagy pillanat van, amikor jó időben ugrott el. amikor a másiknak a kezét eléri. Ha előtte ugrik, leesik, ha utána ugrik, leesik. Azt a pillanatot megragadni, amikor úgy tudom megfogadni az Isten kezét, hogy ez az enyém legyen. Na most az Isten kegyelméből ez az idő, ez nem egy pillanat, hanem a pillanatoknak az a sokassága, ami kiteszi az életemet. Csak azt nem tudom, hogy ez hány pillanatból áll. Amit ma így megragadhatok, nem tudom, hogy holnap megragadhatom-e. És Jézus valahol itt emeli fel az embernek a felelősségét, és azt mondja, hogy adtam a jeleket, megvannak a következmények, ezt össze tudod állítani magadban, és most van egy olyan pillanat, amikor eldöntheted azt, hogy velem, vagy nem akarod velem. És ebben a pillanatban ez most a mi felelősségünk. És ha az Isten megengedi a kegyelméből, hogy holnap is ezt a pillanatot kihasználhatom, és megint dönthetek, az nagy ajándék lesz. De a most felelőssége erre emel fel minket. Most lehet ugrani, bátran a semmibe, mert Isten ott tartja a kezét a másik oldalon. A történet aztán folytatódik, mert Jézusnak itt egy egész hosszú beszéd sorozata van ebben a fejezetben, és majd még tovább megy, és többször előkerül ugyanez a kérdés, hogy vajon tudom-e, hogy meddig és mire kapok lehetőségeket az Istentől. De ma, ezen a vasárnapon elég nekünk ennyi, hogy egy kicsit végig gondoljuk azt, hogy mit látunk magunkban, magunk körül, hogy az Isten milyen irányt mutat, merre tovább, hogyan szeretném. Úgy, hogy közelebb kerüljek egy másik emberhez, úgy, hogy az, ami következményként ott van a bűneimből, az életemből, eltűnjön végre, vagy közelebb Istenhez, több bizalommal, jobban elfogadva azokat az útmutató jeleket, amelyek mellett oly sokszor elmentem már, és azt mondtam, hogy talán én jobban tudom. Talán én vagyok a kivétel. Nem vagyunk kivételek. Isten kivétel nélkül mindegyikünket ugyanúgy szeret, és ugyanúgy szeretne elvezetni a helyünkre, ahol van örömünk, békességünk, boldogságunk, és ennek a kiteljesedése az örök élet. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy segítsen minket őszintén szembenézni mindazzal, ami körülvesz minket, és tapasztaljuk meg belőle, hogy benne vannak az üzenetek, amely a mi megtartásunkra születtek meg. Amen.